nem tudom, hogy mennyire ismerik a Wycliffe Bibliafordító Társaságot. Mielőtt kimentem volna Kongóba, voltam itt a gyülekezetben, és beszéltem a társaságról néhány szót. Azoknak, akik nem ismernek, elmondom, hogy a Wycliffe egy nemzetközi, felekezetközi keresztény szervezet, amely azt tűzte ki céljául, hogy a Bibliát olyan nyelvekre lefordítsa, amelyeken még nincsen Bibliafordítás. A világon több mint 6000 féle nyelvet beszélnek, és ennek a körülbelül a 4/5 még le nem írt nyelv, ami azt jelenti, hogy a 6000 nyelvnek a 4/5 nem rendelkezik írásbeliséggel, és így Bibliával sem. Ezek általában kis törzsi nyelvek, 300 000 beszélő is van, vagy még ennél kevesebb is, vagy lehet, hogy kicsit több, de a Biblia, illetve Isten azt szeretné, hogy minden embernek legyen hozzáférési lehetősége a Bibliához, Isten igéhez, a saját nyelvén. Ugyanis Isten előtt nincsen különbség, aközött, hogy egy nyelvet 100 millióan beszélnek, vagy 200 000-en. Isten minden kihez szeretne szólni. És ezért tűzte ki a Wycliffe ezt a célt, hogy a Bibliát lefordítsa különböző nyelvekre. A társaság 1934-ben alakult Amerikában, ahol egy Cameron Townsend nevű misszionárius spanyol nyelvű bibliákat árusított Mexikóban, és akkor vette észre, hogy az indiánok nem értik a spanyol nyelvet, tehát az volt az ország hivatalos nyelve, viszont nem értették a spanyol nyelvet, és nem tudták használni a spanyol nyelvű bibliát. És ezért elhatározta, hogy lefordítja a bibliát arra az indián nyelvre. És ebből a fordításból végül is, ebből jött aztán létre maga a Wycliffe Bibliafordító Társaság, amely most már több mint 50 országban működik. A Wycliffe a nevét egy 13. századi angol teológusról, John Wycliffe-ről kapta, aki a Bibliát először ültette át angol nyelvre. A Wycliffe-nek van egy másik, egy testvérszervezete is, amit úgy hívnak, hogy Summer Institute of Linguistics, vagyis SIL, S-I-L, ez a rövidítése. Ez a szervezet foglalkozik a misszionáriusok a nyelvészek képzésével. Tehát ez végzi a fordítók képzését. A Wycliffe pedig végzi a kiküldést. Tehát a Wycliffe küldik el misszionáriusokat az adott területre. Magyarországon is van a Wycliffe-nek kirendeltsége. Ez az iroda Egerben működik. És jelenleg hát több mint 5 tagja van, magyar tagok. Hogyha valakit érdekel a magyarországi Wycliffe és ennek a munkája, akkor tudom ajánlani. Van egy kiadványa, egy imakörlevél, Wycliffe hírek, amit ingyenesen bárkinek megküld a szervezet, akit érdekel. Ez a tagok munkájáról szól, az irodai munkáról. És vannak egyébként más prospektusok is, valakit érdekel. A Wycliffe iroda 92-től működik Magyarországon, amikor ugye megnyílt az út azelőtt, hogy keresztény misszionáriusok dolgozhatnak Magyarországon teljes időben. Jó magam, Szegeden végeztem a Tudományegyetemen, általános nyelvészet magyar szakon, 96-tól 2001-ig tanultam itt, és ebben a gyülekezetben jártam főleg. 98-ban tértem meg januárjában ebben a gyülekezetben, és aztán Isten folyamatosan készített engem a szívemet. Először a cigánymisszió iránt keltette fel az érdeklődésemet, tehát egy más kultúrájú és nyelvű nép iránt, akik Magyarországon élnek. Viszont mivel nem találtam olyan szervezetet, akikkel csatlakozhattam volna, keresgéltem különböző missziós szervezeteket, és aztán így rátaláltam a Wycliffe-re véletlenül, idézőjelben, és felvettem az EGRI irodával a kapcsolatot, és így tudtam meg, hogy hogyan lehet a Wycliffe-vel együtt dolgozni, és mi a célja. És a Wycliffe-vel lehet hosszú távon, illetve rövid távon is dolgozni. A rövid táv azt jelenti, hogy másfél-két évig, vagy egy évig lehet egy bizonyos területen kipróbálni, hogy miről is szól ez a munka. És azt gondoltam, hogy először szeretném kipróbálni ezt a munkát. Még nem voltam soha Afrikában, tehát nagyon jó élmény, vagy tapasztalatot jelent lehet, gondoltam, hogyha valaki kipróbálja, hogy milyen is ott az éghajlat, milyen, teljes, milyen olyan emberek között dolgoznak, akiknek nem értem a nyelvét. És így tovább, és így gondoltam, hogy akkor kipróbálom ezt az egyéves programot. Először 2001. augusztusában egy angliai Victive Központba kellett elmennem, hogy ott képzésen vegyek részt, fonológiát, tehát hangtant és szótárkészítést tanultunk. És ez maga egyébként tehát a Kongóba is szótárkészítő munkát végezni mentem. És itt is a szótár, ami el is készült. Teke francia szótár, majd bemutatom is, fogok még róla beszélni. Ugyanis a Wycliffe, hogy Biblia fordító társaság, a Biblia fordításon kívül más dolgokkal is foglalkozik, mert, mint mondtam, olyan nyelvekről van szó, amelyek nincsenek még leírva, és először ezeket a leírt nyelveket kell nyelvészeknek kutatniuk, meg kell állapítaniuk a hangokat a nyelvben, ennek alapján kell egy ABC-t megszerkeszteniük, és hozzátartozik az is, hogy az embereket megtanítják írni és olvasni a saját nyelvükön. Ezen kívül kiadványokat szerkesztenek, mint szótárakat, aztán az evangéliumot is kinyomtatják, és így az emberek, ahogy megtanulnak írni és olvasni a saját nyelvükön, alkalmassá válnak arra, hogy a Bibliát is elolvassák, már a fordított Bibliát, lefőtt Bibliát. És hát míg ott voltam Kongóban, a teke nyelven dolgoztam, és igazából ez a szótár a teke nyelvnek az első írott dokumentuma. És már néhányan, tehát ilyen 20 ember a fővárosban, és többen is falvakban már tudnak írni és olvasni teke nyelven. Tehát Isten így dolgozik a Kongóban, a Wycliffe-en keresztül. Tehát, hogy hallottuk az ige hirdetésben, hogy Isten irgalmas, minden embert egyformán szeret, és felhasznál embereket abban, hogy az irgalmát megmutassa minden ember iránt, legyen akár törzsi, afrikai törzsi nép, vagy bármilyen nép a világon. És szeretném bemutatni magát a munkát, amit végeztem. Először is az országot, Kongó köztársaság. Itt a fehér terület, amit látnak. Ezt nyugatról az Atlanti-óceán határolja, Gabon köztársaság, Kamerun, Közép-afrikai köztársaság, és a Zair, a régi Zair, és Belga Kongó a másik határon. Tehát Kongóban, Kongót francia Kongónak is hívták sokáig, ugyanis francia hivatalos nyelve, francia gyarmat ország volt. Az egyenlítő szeli ketté. Az éghajlat a trópusi, nagyon sok esővel, a hőmérséklet olyan 25-30 fok, az átlag hőmérséklet, és ott folyik el a Kongó folyó, amelyik a világon az Amazonas után második a vízbőség tekintetében, és hosszúság tekintetében pedig a Nílus után következik Afrikában. Két nagyobb városa van, Brazzaville és Pointe Noire. Brazzaville-t ezt látják is, Pointe Noire pedig a tengerparton van. Az országban körülbelül 2 millióan laknak, és ennek a nagyobb része, a lakosság nagyobb része, ami fővárosban tömörül, a másik nagyobb városban, Pointe Noire-ban. Ehhez a 2 millió lakoshoz, mégis az ország területe az 4-szer akar, mint Magyarország, tehát el tudják képzelni, hogy milyen kicsi a népsűrűség. Vannak olyan területek, amelyek teljesen lakatlanok. Hát a gazdasága eléggé elmaradott. Egyetlen egy országúta van Kongónak, ami hát körülbelül így a tengerparttól idáig jön fel. Itt fönt őserdők vannak, és oda már nem jut el igazából a civilizáció. Ott élnek pigmeusok, akik nagyon-nagyon egyszerű körülmények között élnek. Egyébként a főváros kezd nyugatosodni. Hát 1880-ban lett Kongó francia gyarmat, és a gyarmatosítás erősen hatott rá. Köszönöm szépen. Ez a kongói központ, ahol dolgoztam. Hát Kongóban 47 féle nyelvet beszélnek, 47 féle afrikai nyelvet beszélnek. Az ország nyelve hivatalos nyelve a francia, mint ahogy mondtam, és A 47 féle afrikai nyelven kívül még van két kereskedelmi nyelv, amit úgy hívnak, hogy Lingala és Munukutuba. A kereskedelmi nyelvek arra szolgálnak, hogy a törzsek között érintkezést megkönnyítsék. Ugye az a 47 féle nyelvű nép tudjon egymással kommunikálni, ezért van két kereskedelmi nyelv, amit a piacokon használnak, az utcán. De a francia szolgál az oktatás nyelvéül, és a kongói központ a 47 féle nyelvből 7 féle nyelvvel foglalkozik, és ezeknek az egyike a teke nyelv, amelyiken én is dolgoztam. A központ, ahol laktam, egy civilizált hely, tehát rendes fürdőszobás, konyhás, gáztűzhelyes helyiségek. Tehát számítógépeket kellett használni, volt elektromos áram. Tehát minden, ami ehhez kell, ehhez a munkához kell. Szépen. Itt van az irodám, ahol dolgoztam. És a lakóépületek is emellett vannak nem messze. Hát most csak 4 misszionáriussal dolgoztam itt, illetve hát velem együtt voltunk 4-en. De a háború előtt, ugyanis volt egy háború 96-tól 97-ig, a háború előtt több mint 35 misszionárius volt Kongóban, csak ugye ki kellett őket telepíteni a háború miatt. Tehát jellemző az, hogy rengeteg a munka, 47 féle nyelvet beszélnek, ebből csak 7 projekt működik, és nagyon nehezen, tehát szükség volna még jóval több misszionáriusra. Bemutatnám a munkatársaimat, akikkel dolgoztam, nem tudom, mennyire látszik. Egy angol, fent, Ruth Chatfield Angliából, Andrea Wolfschmidt Németországból, és aztán a kongói munkatársaim láthatók. Bocsánat. Egy könyvtáros hölgy, Lidinek hívják, Guy, egy nyelvész, Medár, egy teke bibliafordító, és Edith, ő pedig egy másik nyelvnek a bibliafordítója, amit úgy hívnak, hogy Bosi. Ezek mind bantu nyelvek egyébként, tehát a projektek, amelyekkel foglalkozunk, ezek bantu nyelvek. Ez egy kávészünetet ábrázol éppen, minden nap volt kávészünetünk, reggel 8-tól délután 2-ig volt a munkahivatalos része, és aztán délután mi visszamentünk az irodába, és dolgoztunk. Tehát a munkám nagy részét az irodában töltöttem el a számítógép mellett. És a fővárosban főleg, mert az ország politikai helyzete elég instabil, és 2-szer is volt forradalom Brazzavilleben, amikor össze kellett nekünk is pakolnunk, és fel kellett készülnünk arra, hogy most, vagy holnap el kell hagynunk az országot. Mert az elnök ellen keltek fel különböző ilyen törzsi csapatok. Tehát emiatt nem hagyhattuk el a fővárost, és csak 3-szor volt lehetőségem az év vége felé arra, hogy egy teke faluba eljussak. De erről is lesznek képek. És akkor bemutatnám, hogy Médáról látnak képet, teke bibliafordító, az egyedüli bibliafordító, aki a teke nyelven foglalkozik. Sajnos januárban elvesztettük, ugyanis egy nagyon súlyos betegség támadta meg, és meghalt. Beszélek még egyébként arról, hogy milyen támadások érnek ott bennünket, misszionáriusokat, különböző lelki támadások, betegségek, stb. Itt a vőlegényem látható Tim Barnard, aki egy angol fiatalember, és ő is a Wycliffe tagja. Azért látható a képen, mert a Kongóba is eljutott augusztusban, velem együtt dolgozott. Eredetileg Pápua-Új-Guineába ment volna nyelvészeti elemző munkát végezni, de nem kapott vízumot, és így a kongói vezetőség megengedte neki, hogy eljöhessen dolgozni 5 hónapra. Ő számítógépekkel foglalkozott. Tehát nagyon nagy szükség van a munkánkhoz, a számítógépekre. Minden adat számítógépekben tárolódik, és általában jellemző, nagyon kevesen értenek a számítógépekhez, és ezért volt szükség a munkájára. Egyébként nyelvészeti elemzést is végzett, bár arra már nem volt túl sok idő. És áprilisban lesz az esküvünk, most itt Magyarországon. És aztán szeretnék majd a Wycliffe-el továbbra is dolgozni, erről majd szintén később beszélek. Pontosan, hogy lesz. A kongói kultúráról egy kicsit. Ugye hát itt hernyókat lehet látni, éppen egy serpenyőben. Ezeket a hernyókat a piacon lehet beszerezni, élő, illetve halott állapotban. És mi is megkóstoltuk egyébként a hernyókat, nem lehetett kihagyni. És hát élményt jelentett, én nagy élmény volt, de többször nem próbáltuk ki. Igen. Hát a kongóiak egyébként minden mozgó élőlényt elfogyasztanak, amit csak találnak. Hát egzotikus állatoktól, trópus állatoktól kezdve majmok, antilop, krokodilhús, denevérek, kígyók, hernyók, sáskák, fecskék és gólyák például. Ezek tartoznak a repertoárba. És hát mi nem csak ezeket fogyasztottuk el természetesen, hanem lehet ott beszerezni európai hozzávalókat is, tehát csirkehúst, marha, sertéshúst, zöldségeket, rengetegféle zöldséget, gyümölcsöt. Ez a kongói öltözet igazából, hát itt Nyugat-Afrikából importált, azt hozzá kell tenni, ugyanis Kongónak nincsen textilipara, saját textilipara, és minden ruha ilyen szín, olyan színes, és hát ez az egyik, ami elég jellemző. A férfiak inge elég hosszú, én térdikérő. A mohamedánok is hordanak ilyen ruhát, az ő ingük az egészen bokáig érő. Ez a kongóiak nemzeti étele. A barna színű, hát nem tudom, így étel, nem tudom minek. Igen, étel végül is. Ez a manióka, úgy hívják. Nem tudom, biztosan ismerik már a maniókát, ennek a nevét a középiskolai, vagy nem tudom, átiskolai tanulmányaikból. Manióka egy gumós növény, olyas, mint a burgonya. És miután kiszedik a gumókat a földből, beáztatják jó sok vízbe, pár hétig, és aztán kiszárítják, és liszté őrlik. És ez az alapanyaga a fufunak, ami az alsó képen látható szürke, és a maniókának, ami pedig a fönső. Tehát mind a két ételnek az alapanyag ugyanaz, a manióka gyökér, viszont kétféleképpen lehet elkészíteni, és ez az alap étel, tehát ami nálunk például a kenyér. És ezt áztatják bele, vagy mártogatják bele különböző szószokba, és ott látható még sózott hal, paradicsomos mártásban, és egy zöld növény, amit hát olyan fű, úgy néz ki, mint egyébként a fű, csak megdinsztelik. Nagyon finom. Tehát ez mondjuk a kongóiaknak az ebéd általában minden nap. Tehát néhány féle ételt fogyasztanak, ilyen ötféle ételt, és nem túl tápláló, nem is túl változatos az ő étkezésük. Itt látható az én irodám, ahol Joachimmel dolgoztam. Joachim egy teke férfi, aki segített nekem abban, hogy ez a szótár elkészüljön. A teke nyelv szótára, viszont azt tudni kell, hogy a teke nyelvnek több mint 20 nyelvjárása van, és ki kellett választani egy olyan nyelvjárást, amely alapja lehet a Biblia fordításnak is. Ugye Magyarországon is, még Kazinciék idejében rengetegféle nyelvjárás beszéltek az emberek, mint most is, de nem volt még irodalmi nyelv. És úgy választották ki ők aztán az északkeleti nyelvjárást, ami a Biblia fordítás alapja lett, illetve az irodalmi nyelv alapja lett. És nekünk is ezért ki kellett választanunk egy teke nyelvjárást, ami a boma, és ezen készült el a szótár is. Ezt a szótárat egy amerikai misszionárius már elkezdte évekkel ezelőtt, 96 körül, de aztán ő meghalt ott itt Kongóban. És a szótár, amit elkezdett, különböző nyelvjárások szavai gyűjtötte egybe, és a maga helyesírást, az ABC sem volt jól kidolgozva. Tehát ezt az adatbázist kellett nekem, ezeket a szavakat kellett nekem átjavítanom, kiegészítenem, a nem megfelelő nyelvjárási szavakat kiszelektálnom. És ezen kívül, ugye, mivel nem volt rendesen kidolgozott ABC, tavaly ki kellett ezt is dolgoznunk, és például az addig meglévő 5 magánhangzót hozzá kellett még fűznünk 4 magánhangzót, illetve 4 mással hangzót is, és így kaptuk meg a teljes ABC-t. És a szótárnak az anyagát az új ABC szerint kellett átírnom. Illetve jelentéseken is nagyon sokat kellett dolgoznom. Kellett példamondatokat fűznöm minden egyes szócikkhez. Rengeteget kellett ezzel foglalkozni. És ami nagyon, tehát Istennek a kegyelmét tapasztaltam abban, hogy amikor oda mentem Kongóba, akkor nem volt még munkatársam, akivel dolgozhattam volna a szótáron, mert igaz, hogy jöttek, mentek emberek, de egyiknek sem volt megfelelő szintű teke, illetve francia nyelvtudása. És egyszer már júniusban elmentem egy teke gyülekezetbe, és megkértem az embereket, hogy elmondtam, hogy milyen munkát végzek, és szerettem volna, ha valaki segít nekem, és erre a felhívásra jött is 3 ember, és közülük Zsóá sem felelt meg. Tehát vele tudtam végül is dolgozni később. És Zsóá sem, most már, ahogy elmentem Kongóból, ő elvállalta azt, hogy tanítja az embereket, a teke embereket írni és olvasni. Tehát az ottani fél éves munkája alatt Isten elhívta arra, hogy továbbra is ebben a munkában részt vegyen, mint írásolvasás tanító ember. Itt is ő látható. Szintén. Itt Médár látható, a Biblia fordító, akiről szóltam, hogy sajnos elhunyt. Hát ő nagy segítséget nyújtott nekem az első időkben, abban, hogy a teke nyelvet próbálj megtanulni. Segített nekünk a fonológiai elemzésben is, tehát hogy az új ABC-t ki tudjuk dolgozni. Ezen kívül egy teke énekkarnak is a vezetője, ugyanis ő evangelizátor is volt, és ez a teke projektnek a lelke, lehet azt mondani. Tehát teke nyelven evangelizált falvakban, gitárral, és én is részt vettem ebben az énekkarban, és többször énekeltünk teke nyelven gyülekezetekben, például Brazzaville-ben. Ugyanis a gyülekezetekről szólva egyébként, majd mutatok, lesznek képek is, hát hogy még lehet. A gyülekezetekről szólva azt kell elmondanom, hogy a kereszténység keveredik az animizmussal, ami ugye afrikai vallásoknak a nagy részére jellemző, hogy az animizmus azt jelenti, hogy az emberek szellemekben hisznek, és a szellemek imádata keveredik a francia gyarmatosítók által behozott katolicizmussal, kereszténységgel. Tehát van itt Mária kultusztól elkezdve szellemektől való félelem. Tehát ha valaki beteg, megbetegszik, akkor annak nem az az oka, hogy elkapott egy vírust, hanem az, hogy valaki ráküldött valamilyen rontást, vagy megtámadta egy szellem. És például ebben a faluban is, ahol Medárháza, amit látható, Góf faluban lakott, ide szeptemberben sikerült eljutnom, azért, hogy a szótár számára gyűjtsek be még szavakat, illetve teke nyelvű szövegeket vegyünk fel magnóra, amit majd utána lehet elemezni. És hát jártam ebben a faluban, és sikerült beszélgetnem lelkipásztorokkal, illetve más emberekkel is, és azt láttam, hogy mivel egy svéd gyökerű egyház vagy gyülekezet van itt ebben a faluban, a svéd evangélikus egyháznak vannak ott lelkészei, akik lingala nyelven, illetve francia nyelven tartják az istentiszteleteket, amit egyébként senki nem ért. Tehát az emberek csak tekenyelven beszélnek, és erre az ottani egyház nincsen tekintettel, tehát az emberek nem ismerik egyáltalán Istent. És ott mindennapos dolog, hogy az emberek találkoznak az utcán ilyen-olyan szellemmel. És nagyon-nagyon sokkoló volt számomra az a leginkább szellemi sötétség, ami az embereket jellemzi. Tehát, hogy Jézus Krisztusról semmit nem tudnak. Nem tudják, hogy egy Isten van, hanem különböző isteneket, bálványokat imádnak, még most is. És így a házról egy kicsit bővebben. Ez egy tipikus bantuház. Itt a képen nem nagyon látszik, de először egy fa szerkezetet építenek, egy favázat, és azt tapasztják ki kívülről belülről, agyaggal. És nincsen mennyezete a háznak, hanem a falakra teszik rá a tetőt. Ez egy tipikus ház. Nincs benne se víz, se villany, semmi. A mellékhelyiségek is kívül találhatók. Tehát ilyen házakban laknak ott Kongóban az emberek. A fővárosban is egyébként általában. Itt az a munkának az a része látszik, amikor tekenyelvű szövegeket gyűjtünk kongójaktól, ott a faluban. A fővárosban is beszélik a tekenyelvet, viszont ott már annyira nagy a francia nyelv hatása, rossz hatása, negatív hatása a tekenyelvre, hogy jobb, hogyha kimegyünk a faluba, és ott gyűjtünk eredeti szövegeket. És az ott, hogy ezek az emberek nem beszélnek franciául, és a francia nyelv szerkezete, szavai nem befolyásolják a tekenyelvet, tehát így tiszta tekeszövegeket tudunk gyűjteni, és ezeket szerettük volna felhasználni nyelvjellemzésekre. Én ebben a házban, ebben a szobában laktam egyébként, amíg ott voltam elszállásolva. Szintén ugyanez látható, ez egy teke kovács, aki beszámolt arról, hogy hogyan végzi mesterségét, milyen szakszavakat használ. És ezekre úgy kellett rákérdeznem, hogy mondja el, hogy most éppen mit csinál, és miért el volt a fordító. Én is tekenyelven még nem nagyon tudtam. És az ember tekenyelven mindent elmondott, és én szépen leírtam a hallott hallás után a szavakat, amiket mondott, és aztán Brazzavilben, mikor visszamentem, akkor ezeket mind bevittem a számítógépbe. Tehát a teljesen hallás után megy a munka. Ja. Nekem kell beazonosítani a hangokat, a hangmag, ugye, és ez egy tonális nyelv, a tekenyelv, ami azt jelenti, hogy ugyanannak a hangsornak lehet többféle jelentése, attól függően, hogy milyen hangmagasságban ejtünk ki egy-egy szótagot. Például az, hogy usszala, az azt jelenti, hogy dolgozni, usszala, viszont azt mondom, hogy usszala, akkor az azt jelenti, hogy munkás, tehát más a jelentése. És ezeket is, ezt mind az angliai központban tanultuk meg, hogyan kell meghallani a hangmagasságot, vagy kihallani a megfelelő hangokat, és aztán az ABC-t, amit pedig mi szerkesztettünk, ennek a segítségével vittem be a szótárba a szavakat. Tehát gyülekezet látható, ahol énekeket vettünk fel, szintén a munka része. Erre azért van szükség, mert a mi gyülekezeteinkkel ellentétben nekünk több mint 500, majdnem 600 gyülekezeti énekünk van. A kongójaknak nincs csak 5 vagy 6, és ezeket váltogatják általában a gyülekezetekben. És az énekek nagy része francia, eredetű, tehát nyugati ének. A saját zenei kultúráikat igazából nem is ismerik, és erre nem tudnak építeni, tehát nem tudnak a saját zenei kultúráikat felhasználva gyülekezeti énekeket írni, és szerettünk volna abban nekik segíteni, hogy felvettünk ebben a tekefaluban hagyományos tekezenét, és aztán ebből Médár szeretett volna Brazzavilben, a brazzavili gyülekezeteknek írni gyülekezeti zenét, énekeket. És ebben a gyülekezetben én egyszer igét is hirdettem, francia nyelven, amit Médár tolmácsolt tekenyelven. És ez arról szólt, hogy elmondanám, hogy ez a falu arról híres, hogy nyáron nincsen víz ebben a faluban. Mert Ngo, a az országút mellé épült, ami nagyon távol van a folyóktól, a fő folyótól, és nyáron minden kiszárad, minden egyes ciszterna, és a folyó, a vizet egy 20 kilométer távolban lévő folyóból hozzák minden nap. És nagyon drága, elég nehéz megfizetni a vizet. És megkértek arra, hogy a gyülekezetben vasárnap hirdessek igét, és ez az ötlet hozta azt, hogy Jézusról beszéltem nekik, aki az élő víznek a forrása, aki a szomjunkat tudja oltani, nem csak fizikai, hanem lelki szomjunkat is. És ezek az emberek, akik tudják, hogy mi az, ha nincsen víz, ezekhez tudott szólni ez az ige így. Tehát a mindennapjaik, mindennapi élményeik ideépítve, hogy Krisztus a mindennapi szükségletünket be tudja tölteni. Ez egy teke gyülekezet, látható. Ahogy mondtam, hogy a kereszténység keveredik a törzsi vallásoknak a törzsi afrikai vallásokkal, és ennek az az oka persze, hogy nem ismerik a Bibliát. Az országban kétféle Biblia létezik, a francia nyelv, illetve a lingala nyelvű Biblia. A francia nyelvű Bibliát csak azok tudják elolvasni, akik magasan képzettek, egyetemet végzett emberek. Most ilyen nagyon kevés van az országban. Nagyon. Magyarországon is csak az utóbbi időben látjuk azt, hogy egyre többen kerülnek be egyetemre, főiskolára. Kongóban ez még inkább még kevesebb, tehát nagyon kevés az értelmiségi, nagyon kicsi az értelmiségi réteg. Tehát így a francia nyelvű Bibliát nem igazán értik az emberek. A lingala nyelvű Bibliát pedig, mivel hát az a baj vele, hogy túlságosan magas szintű a fordítás, nagyon bonyolult a nyelv fordítás, ezért nem tudják azt sem olvasni. És hát még a lelkészek is csak nagyon felszínesen tudják értelmezni a Bibliát. Tehát nincsenek olyan ige hirdetések, mint mondjuk itt nálunk Magyarországon, ahogy a lelkész mindenféle jó, magas szintű képzéseket tud kapni teológiákon. Ott még teológiák sincsenek, tehát külföldre kell menni ahhoz, hogy valaki teológus legyen, vagy lelkész legyen. Külföldön kell tanulni ehhez. A lelkészek sem tudják tehát helyesen értelmezni a Bibliát, és az embereknek pedig csak akkor van lehetőségük az igét hallani, hogy ott vannak a gyülekezetben vasárnaponként. Ha hazamennek, nincsen saját bibliaik, amit ki lehet nyitni, és amit tudnak olvasni. És ezért ez a falvakban még inkább így van, ugye, ahol az általános műveltség és az iskolázottság szintje nagyon alacsony. És ezért az emberek mind ki vannak téve mindenféle tévtanításoknak és tévtanítók hatásának. És ott hallottam azt, hogy sok helyen tűnnek fel úgynevezett Krisztusok, akik azt hirdetik magukról, hogy ők a megváltók, és az emberek követik őket, mert nem tudják felismerni azt, hogy ez nem igaz, és nem tudnak különbséget tenni jó és rossz tanítás között. Rengeteg a szekta is például, és ezek tömegeket vonzanak. Tehát és persze a Bibliának a hiánya az nem csak ebben mutatkozik, meg nem csak a szellemi sötétségben, hanem az emberek nem tudnak írni és olvasni, és ezért el vannak zárva mindattól az információtól, amitől mi mondjuk nem vagyunk elzárva, tehát nincsenek olyan egészségügyi információk például, amelyek mondjuk az általános higiéniára vonatkoznak, vagy az étre, vagy több betegségre, tehát az ottani emberek még mindig olyan szinten állnak, hogy a betegségeket szellemekkel próbálják megoldatni, illetve varázslókhoz járnak, és tőlük kérnek tanácsokat. És a varázslók pedig ugye különféle növényeket, gyógynövényeket próbálnak használni, illetve segítségül hívják a sátán tulajdonképpen. És rengeteg ember megkötözött. Hát a gyülekezetekben mindennapos dolog az, hogy a lelkész ördögöket űz ki emberekből, és ott fetrengenek a nők, férfiak a földön, amikor ezek az ördögök távoznak belőlük. Tehát ez egy borzasztóan nehéz terep így az ige szempontjából, kereszténység szempontjából. Tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy Isten igéje ezt a földet meg tudja úgy művelni, hogy vagy porhanyósítani tudja, hogy az emberek keresztényekké tudnának lenni, és eljutnának a világosságra. Ebben a gyülekezetben egyébként úgy kerültünk ide el, hogy az egyik lelkipásztor, aki Brazzaville-ben tevékenykedik, ő meghívott bennünket, és itt tudtam beszélni a Biblia fordításról, arról, hogy készül ez a Biblia fordítás tekenyelven is, és az emberek nagyon megörültek annak, hogy mi, hát az ő nyelvükön is lesz Biblia. Az ő nyelvükön is tud Isten szólni, és van Istennek szava hozzájuk is. És az hatalmas szó egy olyan területen, ahol az embereknek igazából nincsenek jogaik, tehát nincsen ahhoz joguk, hogy saját nyelvükön tanuljanak, hogy saját nyelvükön olvashassák a Bibliát. Mert a kormány csak a francia nyelvet ismeri el, és az egyik afrikai nyelvet sem. És sokszor kérdezgetem embereket, mit szólnak ahhoz, hogy teke nyelven készül a Biblia fordítás, és mit szólnak ahhoz, hogy az az ő nyelvükön történik, és nagyon csodálkoztak azon, hogy soha nem hitték volna, hogy az ő nyelvük is ér annyit, mint mondjuk a francia nyelv. Mindig azt hitték, hogy azt hiszik, hogy mivel az ő nyelvnek nincsen piaci értékük, úgymond, tehát nem lehet vele állást szerezni, ezért semmi értéke nincsen. És nagyon örültek annak, amikor oda mentem Kongóba, és találkoztam az utcán kongójakkal, és megkérdeztek, hogy miért vagyok ott, és mondtam, hogy azért, hogy az ő nyelvüket tanuljam, és ez a szótár ez elkészüljön, és nagyon-nagyon boldogok voltak ettől. A teke király és királyné látható itt. A Kongóban csak a teke népnek van királya és királynője. Ez egy nagy, nagy múltú dinasztia. Hát a 16. században már élt a teke királyság, és Kongó, egész Kongó terület az ő fennhatóságuk alá tartozott, amíg 1880-ban a teke király, az akkori király el nem adta Kongót egy Savoyen de Brazza nevű hódítónak, francia hódítónak, akiről Brazzaville is kapta a nevét, a főváros. És ez a király a teke emberek szellemi vezetője. Láthatók a nyakában a párduc csontok, amelyek a hatalmát jelképezik, illetve a varázslás terén szerzett tudományát. Ez a király varázslókkal van körülvéve, és ők a tanácsadói, és ő maga is gyakorló varázsló, tehát űzi ezeket a praktikákat. És az egész teke népnek igazából a vezetője. A piros szín, a piros ruha, a piros drapírja ott a háttérben, ez mind a hatalomnak a jelképe. És a felesége is ott látható. Ennek a királynak csak egy felesége van, ami nagyon érdekes, mert általában a teke férfiak többségének több felesége is van, 3, 4 vagy 5, attól függ. És ez is annak a szimbóluma, hogy valaki milyen gazdag és milyen mekkora hatalma van. Ez a király viszont csak egynejű, és azért, mert azt mondta, hogy olyan nem talált még egy olyan szép nőt, mint amilyen a felesége, és nem is szeretne mást. Ebből kifolyólag. Ami egy érdekes dolog. És egyébként szellemileg nagyon nyitott, tehát fogad hittérítőket, keresztény hittérítőket is fogad, de még idáig nem úgy tűnik, hogy megtért volna a pogányságból. De mi reméljük azt, hogy tehát mindenki reméli, hogy egyszer ez el fog jönni. Ha nem ő, akkor az egyik utóda. És ha ő keresztényén tudna válni, akkor az egész teke népre nagy hatással volna ez, biztosan. Egyébként nagyon jó, szívesen fogadja azt, hogy készül a Biblia teke nyelven. Úgyhogy ezt nagyon várja már. Szeretném is elolvasni. Sajnos nem tudtam vele találkozni. Szerettünk volna elmenni hozzá, de a politikai helyzet miatt nem volt lehetséges elhagyni a fővárost baj nélkül, illetve nem volt olyan közlekedési eszközünk sem, amivel el tudtunk valami. És ez a falu, ahol a király lakik, nagyon el van zárva a külvilágtól, és földúton kell oda eljutni, ahol az esőzések miatt ilyen nagy sár van körülbelül. Tehát egy nagyon nagy sár, és csak olyan jippel lehet ott közlekedni, amelyik elég magasan van a földtől, és hát nem volt ilyen szállítóeszközünk. A Wycliff központnak nincsen semmilyen autója. Tehát a háborúban ez is mind megsemmisült minden. És nem tudtunk hozzá, nagyon szerettünk volna, nagyon sajnálom, de remélem, hogy későbbiekben majd sikerül még. És hát a királysága, mint nagyon szegény ez a király, mint minden kongói ember, ő is elég szegény. Igaz, hogy vannak rabszolgái, és testőrsége, de például most bejutott egy kérvényt a kongói minisztériumnak, az államnak, hogy ugye megkötötte az ő őse 1880-ban ezt a szerződést, aminek értelmében a franciák megkaparinthatták Kongót, viszont ő ennek fejében nem kapott semmit, és most szeretne egy palotát igényelni. Egy olyan palotát, amiben, amit szeretne, az egy olyan épület, amiben nincs se víz, se villany. Egy ilyen palotát szeretne magának, és ilyen sincs még neki, szóval. Hát igen. Jó. Hopp, nem tudom, ez fordítva még egy... Igen, ez Point Noirban készült a tengerparton. Nagyon varázslatos tengerpart, nincsen tele turistákkal. Hát Kongóban a turizmus elég alacsony szintű, úgyhogy csak egy szép kép az Atlanti-óceánról, ahol fürödtünk is a tengerben. Köszi nem sokat, nem is vagyok annyira lebarnulva, de jó volt. Egyébként itt halászattal foglalkoznak főleg, illetve olajbányászattal. És olajbányászattal foglalkozik az ország, de ennek a nagy része, az olaj nagy része kikerül az országból, illetve a politikusok kezén úgy szépen eltűnik való a pénz, ami ebből befolyik, és ebből az ország nem részesül. Tehát sokszor volt olajhiány, benzinhiány, tehát nem, a buszok, taxik nem közlekedtek, mert nem volt üzemanyag. És a halászat egyébként a másik dolog, a fontos dolog, ami történik, visznek exportra is, illetve tartósítják és elviszik Brazzaville-be. A közlekedés Brazzaville és Point Noir között csak repülőgéppen történik, ugyanis nincsen út, nincsen országút Brazzaville és Point Noir között. Egyetlen egy országút van, ami nem ott fut el. Tehát amikor mi ide jöttünk Point Noirba, akkor is csak repülőgéppel tudtunk csak ide jönni. És annak, hogy nincsen út, annak az az oka, hogy ha volna út, akkor ugye mindenki azt használná a repülőgép helyett, ami elég drága, és akkor a kormány nem tudná a repülőgép a légutazásból befolyt összeget, vagy pénzösszeget bezsebelni. Szóval ez egy ilyen nagyon korrupt egyébként a kormány. Ott is. Hát itt van. Ott. Igen, szívesítsük. Igen. Kongóiak, igen. Most már. Igen. Az elnök Mbosi származású. És ha kérdezted, akkor el is mondom, hogy ő ellene van egyébként, itt nem támogatja a Wycliff munkáját, mert azt gondolja, hogy ez a munka feléleszti a törzsek közötti szembenállást. Ugye, hogyha kiemelünk mondjuk azt mondjuk, hogy akkor legyen teke biblia, akkor kell mondjuk Mbosi biblia, vagy kell az összes többi nyelven is, és ez feléleszteni a népek identitást tudatát, és mindenki rájönne arra, hogy igen, nekik is vannak jogaik, és ezt nem szeretné a kormány. Nem szeretné, hogyha ez bekövetkezne, és azért nem támogatja egyébként ezt a munkát. És itt Point Noirban, azért beszélek Point Noirról, mert itt van a csoport másik tagja, másik fele. Egy házaspár, belga-angol házaspár, Jean-Pierre és Alison Marie. És a kongóiak, akik a biblia fordítást ott készítik, Munukutuba nyelven. Ez a Munukutuba, ahogy mondtam az elején, is egy kereskedelmi nyelv, és az új szövetség évvégére fog elkészülni. Úgyhogy hamarosan el fog készülni már. Januárban most az házaspár elhagyta a Kongót személyes családjogok miatt. És ugye fordítók magukra maradtak, illetve e-mailen keresztül egy amerikai nyelvész fordító segít nekik befejezni a fordítást, illetve ellenőrzik a fordítást egy e-mailen. És hát ez nagyon nagy nehézséget jelentett akkor is a számunkra, hogy ez a házaspár elhagyta Kongót, mert rajtuk kívül csak egy fiatal amerikai házaspár van, akik nemrég érkeztek két kicsi gyerekkel, illetve Brazzaville-ben, akik ott maradtak, Ruth Chatfield és Andra Goldschmidt. Ennyien. Tehát nagyon kevesen. És arról is volt szó, hogy a Wycliffe vezetősége központja bezárná Kongót, mert ez történt már egyébként Gabonnal is, nemrég Gabon köztársasággal bezárták, mert úgy találják, hogy nincsen elég munkatárs, és maga a politikai helyzet is bizonytalan, bár ez nem elég jó indok, mert Afrikában mindenhol bizonytalan a politikai helyzet, tehát mindenhol háború van, ez nem kivétel. De ugye a munkatársi hiány miatt, szóval az volt, hogy akkor bezárják Kongót is, de hála Istennek nem így történt, tehát igaz, hogy le kellett csökkenteni a projektek számát, de tovább tud működni az ottani számítógép parkkal is mindennel. És ebből is látszik az, hogy Istennek tényleg terve van azokkal a népekkel, hogy nem szűnik meg ott a munka, és szeretnénk is visszamenni 3 év múlva Kongóba, hogy folytassuk a Teke projekten a munkát, bibliafordítást, több szótárat készíteni, hogy az emberek megismerjék Krisztus, és átváltozzon az életük. Ugye, a mi kultúránkat beitatja a kereszténység, tehát beivódott már a kereszténység, de ott még nem. Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben, előtt még, Isten minden néphez el fogja jutatni az ő szavát, és én hiszem, hogy ennek a tervnek mi is a részesei vagyunk, és szeretnénk visszamenni, hogy Isten akaratát megtegyük ezen a téren. 2 éves bibliaiskolába kell majd elmennünk még előtte, ez a fettel annak, hogy valaki a Wycliffe-fel hosszú távon tudjon dolgozni, és a bibliaiskolában szeretnénk tanulni bibliafordítást, afrikai nyelvészetet, egzegézist, héber görögöt, illetve olyan tantárgyakat, amelyek ahhoz segítenek hozzá, hogy írásolvasás tanító projekteket tudjunk vezetni. És még ugye a monokutóba fordításra annyit szeretnénk elmondani, hogy nem elég csak lefordítani a Bibliát, hanem ezt be kell vezetni a gyülekezetek életébe is. Hogy a Biblia ne csak egy polcon porosodó könyv maradjon, hanem azt a gyülekezet használja gyakorlatban is az Isten tiszteleteken. És ez is egy része a munkának, úgy hívnak, hogy scripture use, tehát hogy megtanítjuk a lelkipásztorokat arra, hogy hogyan használják a Bibliát, hogy az emberek tényleg olvassák is, ne csak meglegyen a fordítás. És a gyülekezeteknek még abban is nagy a szerepe, hogy a Wycliffe-nek nincsen annyi anyagi fedezete, hogy minden egyes fordítási projektet maga tudjon finanszírozni. Nagyon sokba kerül egy Bibliának a lefordítása. Nem csak munkaerőt tekintve, hanem anyagi területen is. És a gyülekezeteket szeretnénk abból bevonni, hogy anyagilag támogassák a projekteket, illetve egy imádságban is. Ez értük, van ez a munka is. A Wycliffe-nek nem célja az, hogy több 10 éven át ott maradjon az országban, hanem az a Wycliffe célja, hogy kiképezzen fordítókat, vezetőket, és aztán ők a saját nyelvükre tudják a Bibliát lefordítani. És nekünk évekbe telhet megtanulni egy nyelvet olyan szinten, hogy tudjunk Bibliát fordítani, viszont az ottani emberek, akik ugye anyanyelvükön beszélik a nyelvet, sokkal hamarabb is meg tudják ezt tenni, a fordítási munkát. Úgyhogy a Wycliffe-nek van egy új célja, az, hogy 2025-ig minden nyelven szeretné elkezdeni a bibliafordítás, minden nyelven a Földön, ahol még nincsen, és ebben szeretnénk bevonni a helyi fordítókat is, helyi embereket, őket kiképezni, hogy ezt csinálják. Tehát ez igazából a stratégiája ennek a munkának most. És akkor a következő képen. A Wycliffe együttműködik más szervezetekkel is, itt a képen látható. Ez egy Campus Crusade for Christ-nek a ebből a szervezetből érkezett két fiatal ember Amerikából, ez a Timóteus Társaság nemzetközi neve, és ők azzal foglalkoznak, hogy egyrészt, hogy a Jézus filmet, ami a Lukács evangéliumán alapul, biztosan tetszenek ismerni, hogy azt abból készítsenek videófilmet, illetve audiokazettát. És az audiokazetta változat az szeptemberben készült el, és én azért vagyok rajta a képen, mert a keletek ugye teke szereplők, és kevés szereplő volt, és engem is megkértek, hogy működjek közre, és egy nő a tömegben szerepét játszottam. Ebben. Teke nyelven. És itt látható a szereplő gárda, illetve a két technikus, amerikai technikus. Tehát a Timóteus Társaságnak is van Kongóban csapata, akik nem az egyetemisták között szolgálnak, hanem viszik ki a falvakba ezt a Jézus filmet, és mindenféle nyelven, kongó nyelveken ezt vetítik. És ez pedig az a kis összejövetel, ahol a szótár bemutattam. Ezek az emberek engem jól ismertek, illetve az SIA Wycliffe-fel is kapcsolatban álltak, olyan értelemben, hogy amikor kidolgoztuk az új ABC-t, akkor rögtön el is kezdődött írásolvasást tanító képzések szervezése Brazzavilben és a falvakban is, és erre eljöttek a Brazzavilben élő teke emberek, hát nem az összes, de egy 25 ember eljött, és megtanultak írni és olvasni, és aztán, ahogy a szótár elkészült, ezt már tudják használni. Ebből csak 5 példány lett kinyomtatva egyelőre, tehát még át kell mennie a szótárnak egy ellenőrzésen, ami azt jelenti, hogy egy teke emberekből álló bizottság fogja majd lektorálni, és ezután ki lehet nyomtatni. 2500 szó cikk van a szótárban, de ezen belül rengeteg kifejezés is. A szótár teke francia, tehát francia nyelven vannak a jelentések benne, vannak benne példamondatok, szinonimák, kiejtés benne van, különböző nyelvtani információk, és a végén pedig van egy francia teke index, ahol először a francia szót lehet látni, és aztán pedig a teke szót. Tehát ez a teke emberek első szótára. És hát szeretnénk ezt majd még tovább, persze, továbbfejleszteni. És a szótár egyébként azon túl, hogy segíti az embereket megtanulni, vagy gyakorolni, olvasni, egy jó szótár a bibliafordításnak is az alapja lehet. Ugye tartalmaz rengeteg kulturális információt, amelyek fontos a bibliafordításhoz. És az itteni emberek nagy része gyülekezetvezető, lelki pásztorok, Brazzavilből, akik most már tudnak írni és olvasni, és a gyülekezeteikben is szerveznek majd ilyen képzéseket, és tud majd terjedni ez a készség. Tehát remélhetőleg, ha visszamegyünk 3 év múlva a Bibliát fordítani, akkor minden ember alkalmas lesz arra, hogy el is olvassa majd. Hát elég nehéz munka ez egyébként, tehát nagyon olyan, mint mikor az ember egy nagyon kemény földet szánt. Nehéz az első néhány barázdát így meg elkészíteni, kimunkálni, de Isten munkája az mindig így kezdődik, és az ő áldása rajta van. Tehát én bízom abban, hogy nem a mi erőnkből, mert a mi erőnk véges és kevés, hanem az ő kegyelméből ennek a munkának tényleg lesz folytatása és eredménye az ő életükben. Hát ennyit szerettem hogy röviden mondani erről a munkáról, és nem tudom, hogy vannak-e kérdések esetleg. Ami így felkeltett az érdeklődésüket, vagy... Magáról nyelvészeti munkáról, ha van valakinek kérdése, vagy valamiről. Igen? Tessék!
Nekem nem nyelvészeti, mert tényleg nem értek hozzá, de lelki szempontból kérdezném azt, hogy van rá példa, hogy kongói ember megtért, vagy egy hívő gyülekezet, és leginkább azt, hogy ha van ilyen, feltételezem, hogy a válaszolból, hogy igen, hogy látható-e azt, tehát Isten megengedi ezt az attraktív különbséget, hogy látható jelei vannak-e annak, hogy itt Isten népe van, vagy ez az ember Isten népe, ez pedig egy sátáni hatalom alatt álló ember. Lehet, hogy ezt meg se lehet fogalmazni. Tehát, mert azért az ottani lelki sötétség az megdöbbentő, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom rá. Tulajdonképpen erről győztél meg. És ha ott mégis van egy hívő ember, vagy egy hívő gyülekezet, akkor valóban látszik-e? Oda megy egy valakit, látható-e az a különbség? Egyszerűen ez kifejezhető ilyen jegyekkel, vagy az Úrnak nem kedves az, hogy ez látható legyen?
Egy emberrel, aki most eszembe jutott, ez egy varázsló volt régebben, pont ebben a Gó nevű faluban él, most is él, és ő régebben egész gyerekkorától fogva varázslással foglalkozott, és aztán jöttek norvég misszionáriusok ebbe a faluba, és utána megtért, és evangelizátor lett. Tehát olyan ember, aki Isten igéjét hirdeti. És ahogy kérdeztem, hogy meséljen, hogyan történt a megtérése. És úgy történt, hogy Isten álmában, az ember tehát álmában bibliai verseket hozott Isten elé. Hát különböző evangéliumokból, amelyek arról győzték meg, hogy Isten él, és hogy Jézus Krisztus. Persze használta ebben a norvég misszionáriusokat, és hogy ők is igét hirdettek, de megdöbbentő volt számomra az, hogy Isten képes kihozni. Nem csak a Bibliában olvashatjuk ezt, hanem ez a maga való életben is így van, hogy Isten képes démoni megszállottságból kihozni embereket, és keresztényé tenni őket. Tehát vele találkoztam. Aztán például Médár, akivel dolgoztam, az ő édesapjának rengeteg felesége volt, öt felesége, meg ilyen volt az egész család, tehát pogány szokásoknak hódoltak. És aztán ez a Médár találkozott szintén misszionáriusokkal, a Wycliffe misszionáriusaival is megtért az ige hatására. Tehát neki nem volt Bibliája, de a hallott ige hatására megtért, és aztán kezdett ugye, a Wycliffe dolgozni, és egyre jobban mélyült a Krisztus iránti bizalma, és Isten erre a munkára vezette. Aztán, és persze aztán meglátszik az ő életükön az, hogy nem úgy gondolkodnak, mint a többiek, tehát például a család életükben is, tehát ahelyett, hogy öt feleségük van, nincsen csak egy, vagy ahogyan bánnak a családjukkal, tehát szeretett uralkodik a családban. Vagy látszik az egész életmódjuk, nem tudom, hogy erre gondolt-e, hogy ez volt igazából a kérdése, ez volt a kérdés. Hát ennyit, amit én láttam, az ennyi volt, illetve hát szerintem ez ugyanúgy történik, mint itt Magyarországon is, hogy vannak hívő emberek, de ott még nehezebb szerintem hívő emberként is hatni a nem hívőkre, mert a Midár is ugye hívő, megtért ember volt, de még ennek ellenére is volt beszélgetésünk, és akkor azt mondta el, hogy még mindig szokott találkozni szellemekkel az utcán éjszaka, és hogy még mindig fél tőlük egy kicsit, szóval, hogy nekik nehezebb, sokkal nehezebb elhagyniuk a régi szokásaikat, régi vallásukat, mint nekünk. Egyszerűen hát nekünk is persze voltak bálványaim, vannak is bálványaim, de szóval ez nehezebb, mert ott a kereszténység nincs még a levegőben, úgymond, mint ahogy itt nálunk. Jó, és ez is túlzás, tehát. De azért mi egy keresztény ország vagyunk. Szóval nekik sokkal nehezebb, úgymond, megélni a kereszténységüket. Élő, erős gyülekezetek nélkül, Biblia nélkül. Igen. Azt a nyelvjárást? Igen, ez egy szociolingvisztikai felmérések szokták megelőzni az egész munkát, tehát először is fel kell mérni, hogy igazából szükség van-e az egy adott nyelven a Biblia fordításra. Tehát felmérik az emberek nyelvtudását, mennyire ismerik és értik az ország hivatalos nyelvét, és mennyire értik a saját nyelvüket. És hogyha azt tapasztalják, hogy nem értik az ország hivatalos nyelvét, akkor szükség van Biblia fordításra. Vannak olyan esetek is, hogy érti a nép az ország hivatalos nyelvét, de az attitűdjük a hivatalos nyelvhez nagyon negatív. Például ilyet tapasztaltak, volt Szovjetunió területén érő országokban, ahol az ország ugye, hivatalos nyelv az orosz volt, és nagyon sokan tudtak oroszul, vagy tudnak oroszul, de gyűlölik az orosz nyelvet a hódítók miatt, és ezért nem is hajlandók orosz nyelven Bibliát fordítani, Bibliát olvasni. Tehát egy szociolingvisztikai felmérésnek kell megelőzni a munkát, és ez Kongóban megtörtént a 80-as években, és azt találták, hogy ezt a boma nyelvjárást minden környező nyelvjárás megérti. Tehát ha nem is, tehát megértés szintjén ez így rendben van, és igazából nincsen ok annak, hogy ne ezen a nyelven legyen a fordítás. Tehát önnyelvjárást kell kiválasztani, ami mindenki számára eléggé érthető. Vannak egyébként lexikai átfedések a különböző nyelvjárások között. Tehát a nyelvtanuk kicsit különbözik, de egy a szó kincs az 70-80%-ban megegyezik lényegében, csak a kiejtés is különbözik, de szóval ezt így megértik, így ki is lett próbálva. Meg többi nyelvjárás is, többi nép nyelvjárás úgy viszonyul hozzá, hogy nincsenek ellene kulturálisan sem. Ugye vannak olyan, például a kukuja nyelvjárást beszélők, nagyon elzárkóznak más nyelvjárás, más tekenyelvjárású beszélőitől, tehát nagyon büszkék a saját kultúrájukra, és nem hajlandók például egy boma nyelvű bibliát olvasni. Tehát nekik más kell. De az összes többi számára ez nem probléma. Igen. Mint már mondtam, a szókincsben 70-80%-ban megegyeznek ezek a nyelvjárások. Inkább a kiejtés az, ami gondot jelent, illetve néhány nyelvtani dolog. De elég jól megértik egymást, bár a földrajzi széttagoltság az jelentősebb. Tehát a Kongó nem egy olyan ország, ahol az informatika, tehát az információ áramlás nagyon erős lenne. Tehát általában, például még a fővárosban is nagyon kevés embernek van rádiója, televíziója, újság, nem is, alig vannak fél folyóiratok. Tehát úgy lehet ott napilapot olvasni, hogy megjelenik belőle egy vagy kettő, és aztán kiteszik ilyen forgalmasabb csomópontokra az utcán, épületekre, és aztán ott a falon lehet olvasni, körbe lehet állni, és úgy olvassák az emberek a napilapokat. Tehát, és a falvakban ez még inkább úgy történik, hogy az információ áramlás nagyon lassú, tehát el vannak jobban az emberek zárva egymástól, nincsen nagyon tömegközlekedés, tehát ugye a nyelvjárások kevésbé tudnak egymásra hatni. Tehát az izoláltság miatt igazából, de a szókincs az eléggé ugyanaz, 70-80%-ban ugyanaz. Igen. 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 Hát a szótár maga az csak egy nyelvjárást tükrözi. Tehát ebben nincsen keveredés, tehát ez csak a Boma nyelvjárás mutatja. És az ABC az tükrözi a hangmagasságot is. Tehát négyféle hangmagasság van ennek a nyelvnek, van az emelkedő, például egy, azt mondom, hogy impali, tehát amikor az elején nagyon nehéz egyébként ezt meghallani és felismerni, tehát mindig arra kértem Zsoásomet, hogy fütyülje el a dallamot, és akkor fütyülte, hogy és akkor így hallottam, hogy a második szótag az a magas, impali. Aztán van, amikor például a végén ugye halljuk, hogy ereszkedik, tehát impali, mély, magas és megint mély. Az ABC az a magasat jelöli, a mélyet nem jelöli. Magasat egyébként a magánhangzó fölétet ékezettel jelöli, mint ahogy az A vagy az E a magyar nyelvben. És aztán van még ezen kívül emelkedő, eső és eső emelkedő. Tehát például van ilyen, hogy ildó, ami az O az esik, ez emelkedik először, aztán esik. És ezt is jelölik, ezt egy ilyen kis tetővel, háztetővel a magánhangzó fölött. Itt van még ugye az eső emelkedő, az pedig egy kis V betűvel a magánhangzó fölött. Tehát ezt jelöli a maga az ABC is. És hát mondom, a technika, amivel ezt meg lehet hallani, európai füllel is, az, hogy egyszerűen eldúdoljuk, vagy elfütyüljük a dallamot. Ennek előnye vannak azok, akik tudnak énekelni. Persze, szóval nagyon hasznos volt az, hogy jó fülem van erre. Egyszerűen még a magyar nyelv is nagyon hasznos volt. Tehát az, hogy magyar az anyanyelvem, ugyanis ebben a nyelven vannak hosszú magánhangzók, hosszú és rövid magánhangzók, és a német, illetve angol munkatársaim nem tudták, képtelenek voltak különbséget tenni a kettő között. Hogy mikor hallunk rövid, és mikor hosszú magánhangzót. És én ezt egyből fel tudtam ismerni, mert magyar nyelvben is van ilyen, és nagyon jó, amikor több nemzetiség dolgozik együtt, több nemzetiségből vannak együtt nyelvészek, mert az anyanyelv is nagyon sokat tud segíteni. És egyébként az is, amikor például egy szónak a jelentését kerestem, és az adatközlemzőásán nem ismerte a francia szót, mondjuk egy igére, amelyik nagyon komplex a jelentése, de hogy elmondta, hogy mit jelent, felismertem a magyar szót erre, a magyar igét, és aztán csak kikerestem a szótárból, nem tudtam franciául, és én egyszerű volt. Tehát volt rá francia szó, csak előbb a magyart kellett megkeresnem, hogy ez mit is, miről is van szó igazából. És még így azt még elmondanám így végén, hogy ugye én a gyülekezetekben francia, illetve lingala nyelven hallottam még a hirdetést, és ilyen nyelven is énekeltünk, tehát magyar nyelvű ige hirdetést nem hallottam, természetesen, és ez nagyon-nagyon rossz volt nekem, mert úgy éreztem mindig, hogy Isten szól hozzám, igen, de valahogy nem jön át, tehát olyan, mintha lenne egy fal köztem és Isten között, és ez a francia nyelv az úgy felfogja valahogy az üzenetet, tehát igazából nem csapott úgy szíven, vagy nem ütött úgy szíven az üzenet, ahogy előtte mindig történt, itt ebben a gyülekezetben is, vagy bárhol máshol, a magyar nyelven hallottam igen hirdetést. Tehát nagyon meg tudtam érteni az ottani embereket, hogy milyen borzasztó az, hogyha értek is egy nyelvet, jól értem, de mégis idegen szavakon át jön az üzenet, és nem a saját nyelvemen keresztül. És imádkoztam én franciául, angolul, de mindig a magyar imádság volt az, ami igazán a szívemből jött. Ezt nem tudom, egyébként vagy még jobban illusztrálni. Hát aki beszél idegen nyelveket, az tudja biztosan, hogy van nagy különbség. És azoknak az embereknek, mivel ugye mindenki azt szugerálja belé, hogy az ő nyelvük értéktelen, és imádkozunk franciául, azok nem is tudják, hogy milyen jó mondjuk teke nyelven imádkozni. Vagy az, hogy Isten azt a nyelvet is ugyanúgy megérti, és értékeli. Tehát ezek az emberek nem igazán tudják érzékelni Isten, mint atyát, tehát az ő közelségét, mert egy idegen nyelven keresztül szól, szóval ez elég nehéz nekik. Nekem is az volt. Amit megtudtam róluk, az végül is nagyon fontos dolog az, hogy három részből áll egy szó, egy teke szó. Van egy gyökere, ami soha nem változik, és van egy nevezett prefixuma, tehát egy előtaga szón is egy szufixuma. És tehát szó közepe nem változik, viszont a két széle az hordozza a grammatikai nyelvtan információkat, tehát mindig azok változnak. Ha ragozunk egy igét, akkor ezek változnak, vagy az eleje, vagy a vége. És amit mondtam, hogy tehát mindegyik bantunyelv tonális nyelv, általában öt magánhangzója van egy bantunyelvnek, van olyan is, amelyiknek 7, de a 9 nagyon ritka. Tehát a teke nyelv egy ilyen 9 magánhangzós nyelv, és ez nagyon-nagyon ritkaság számba ment. Tehát azért is tartott olyan sokáig egyébként kielemezni az ABC-t, mert nem akarták elhinni, hogy ez valóban 9 magánhangzós. De ez tényleg így van, tehát nagyon különleges ez a teke nyelv. És így érdekes az még, hogy mondjuk mellékneveik alig vannak. Tehát csak a nagyon egyszerű dolgokat fejezik ki melléknevekkel, ugye, mint például kicsi, nagy, kövér, sovány, ilyesmiket, nagyon egyszerű dolgokat, viszont a bonyolultabb mellékneveket főnevekkel fejezik ki. Tehát ha azt mondom, hogy ő okos, azt úgy mondom, hogy neki van okossága, vagy intelligenciája. Azt nem mondhatom, hogy okos, hanem csak úgy mondhatom, hogy gyeje új jele. Tehát neki van okossága. És nagyon sok melléknév esetében ez így van. Tehát igazából melléknévi osztály nincsen, ugyan kimondottam. Aztán a minden, nagyon fontos még, hogy minden főnév beletartozik egy bizonyos főnévi osztályba. Tehát vannak az emberek, nő, férfi, gyerek, ezek az egyes osztályba tartoznak bele. Ezeknek a többes száma kettes osztályba. Akkor az állatok egy mondjuk a hármas osztályba, aztán az ilyen elvont főnevek a tízes osztályba is. Tehát így osztályozni lehet ezeket a főneveket különböző a jelentésük szerint is. És a főnévi osztályok szerint vannak különböző ragozási minták, és ha például egy melléknevet hozzáteszünk egy főnévhez, akkor a melléknevet is ennek a ragozási főnévi osztálynak megfelelően kell ragozni. Elégíthető-e? Hát, és ugye a melléknév is változik ennek megfelelően. És ez mindenki minden ilyen bantunyelvre jellemző. Igen. Hát nem tudom, ennyi elég lesz. Sokat érdekel. Szívesen. Hát következő 3 évben. Igen. Hát szeretnénk szeptemberben, hát jövő szeptemberben szeretnénk egy bibliaiskolába elmenni, Kenyába, majd a férjemmel, Tim Barnarddal. Most lesz az esküvünk áprilisban, és utána egy évre szeretnénk Angliában lakni egy évig, hogy ott dolgozzunk. Ő informatikus mérnök, és már van munkahelye, nekem meg még kell valami munkahelyet keresnem. Hát magyar szakon végeztem, még általános nyelvészet szakon, hát nem tudom, hogy ezekkel mit tudok majd kezdeni, de bízom abban, hogy nyelvtudással lehet majd valamit, hogy Isten biztosan segít. Olyan még nem volt, hogy ne segített volna. És ezután szeptemberben szeretnénk ebbe a kenyai bibliaiskolába elmenni, ahol abban különbözik mondjuk európai bibliaiskoláktól, hogy sokkal olcsóbb, még a repülőgépjegyet is beleszámítva is, tehát így sokkal olcsóbb, és 2 év alatt ad általános képzést, teológiai képzést, illetve ezt ötvözi bibliafordítással, és már beszéltem erről afrikai nyelvészettel. Tehát annyira nagyon megfelel ne nekünk, mert ezután nem kellene még külön képzésekre eljárnunk, bibliafordítói képzésekre. És aztán szeretnénk majd visszamenni Kongóba az ottani projekteket vezetni. És tehát tenni azért, hogy Biblia legyen teke nyelven és többi nyelveken is. Ezek volnának a terveink. Tudom, volna még a kérdés? Köszönöm szépen a figyelmüket.